Pálapostolnál Titus Fabius leveléből a harmadik résznek, a harmadiktól a hetedikig terjedő verseit olvasom most újra, az Isten ember szeretete és az újjászületés fürdője. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, téveidők voltunk. Különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élünk, egymást gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Kedves Csőszi gyülekezet, nem tudom ti, hogy vagytok velem, de így végignézve a gyülekezetünknek az idei karácsonyán, ha őszinte szeretnék lenni, akkor elég elkeserítő volt a kép számomra. Azt látom, hogy évről évre nehezebb összeszedni a gyerekeket, egyre több szülő mondja a csípőből, hogy ne terheljem én az ő gyerekét, hogy ne várjam el, hogy idejön, és amikor végre letette a lantot az iskolában, még itt karácsonykor fog nekem egy betlehemesbe szerepelni. Aztán ugyanezt látom családoknál is, akiknek természetes, hogy legalább a karácsonyunk része, hogy Jézus születését is ünnepeljük, úgy pacsorok ürülnek ki, és konkrétan tudnám sorolni. És akár másnap is néhányan összejövünk, és tudom, sokan betegek, hogy lázasan fekszenek, én is hetek óta ezzel küzdök, hol jobban, hol rosszabbul, tudom, hogy ilyenkor is van, aki az utolsó percben is még dolgoznia kell, és közben ott van az a mondat is a fejemben, amit az egyik lelkész szokott mondani, hogy kinek szíve ide húz, az négy két láb is ide húz. És erre is látunk példát. És nem gondolom, hogy a karácsonyuk ettől lenne gazdagabbá, hogy nem fér bele az Isten, meg nem fér bele a vele való közösség, a gyülekezettel való ünneplés. És mégis egyre többek életében ezt látom és tapasztalom, hogy ez válik természetessé. És lehet pont ezzel beszélgetni, hogy évek múlva el kell gondolkodnunk, hogy az emberek azt mondják, hogy köszönjük nekünk, nincs igényük szenteste a templomban fagyoskodni. Hogy hova tartunk, hová vezet ez az egész? Érdeklődés hiányában ne tartsunk Isten tiszteletet. Van, ahol már most megmondják, második ünnepen nem kell, bocsi, annyi dolgunk van, hogy nekünk ez nem fér bele. Megyünk minden felé. És én ebben nem akarok belenyugodni. Főleg úgy, hogy az Isten számon fogja rajtam kérni. Nem csak azért, mert most lettem megválasztva ennek a gyülekezetnek a lelkészének, hiszen ez a lelki munka azért már korábban elkezdődött, és meg fogja kérdezni, hogy most olyan furcsa már ez a megszólítás, ahogy lehet, hogy az Úristen nem így fogja, hogy mi van a csőziek lelkével, kedvesítés. Azt hiszem, nem fogja beérni azzal a válaszsal, hogy bocsi, Uram, azt mondták, hogy nem kíváncsiak rád. Nem, nincs rád idejük. Mert meg fogja kérdezni, hogy én mit tettem ezért, vagy ez ellen? Mivel értem el ezt a dolgot? És nem szeretnélek benneteket elkeseríteni, tőletek is meg fogja kérdezni. Ti, akik itt vagytok, ide szánjátok, akik számára fontos a gyülekezet, fontos a közösség, fontos az Istennek való szolgálat, tőletek is meg fogja kérdezni. Mit tettetek azért, hogy ez más legyen, hogy mit tettetek az ellen? És nem azt szeretném, mint amiben a hibájába sokszor beleesünk, és nagyon nem szereti az ember diákként se, dolgozóként se, hogy mindig azokat szidják le, akik ott vannak. Közel sem ez a cél, hanem hiszem, hogy ezáltal a mai ige által is, amit ma is olvasunk a karaitban, az is bátorítani és bennünket felrázni, buzdítani szeretne, és ezt szeretném én is átadni az Isten lelkének segítségével. Pál ugyanis arról írt Titusnak itt a levelében, hogy a keresztényektől elvárható, hogy rendelkezzenek egyfajta lelkiismerettel, nem csak a maguk életére nézve, hanem az egész társadalomra nézve, hogy aggasztva őket, fájjon a lelküknek, hogy mi van a többivel, milyen értékrend, milyen irányvonal szerint élik az életüket, és a közéletben felelősség teljesen viselkedjenek. Sőt, azt mondja, hogy másokat is oktassanak, emlékeztessenek arra, hogy mi lenne a helyes. És mindezt azért tegyék meg, mert felsorolja, amit először felolvastam, mert ők sem voltak korábban különbek. És nem a szép listát róluk. Azt mondja, hogy ti is esztelenek, tévejgőek voltatok, gyűlöltétek egymást, viszálykodás volt közöttetek, de már nem ebben éltek. És lehet, hogy tudnánk akár folytatni a jellemzést, ha magunkra gondolunk, és hogy mi magunk milyenek voltunk, mielőtt megismertük az Istent. De megváltoztunk. És ez az, amit elmond itt Pál is, és azt mondja Titusnak, erre emlékeztesd őket. Ilyenek voltatok, de megváltoztatok. Méghozzá nem magatoknak köszönhetően. Isten megmentette ezeket az embereket is, és megmentett bennünket is. És következik ebből, hogy másokat is meg tud menteni. És nem elég, azt mondja az egyik kommentárban úgy írt erről a szerző, hogy nem elég mindig azt visszhangozni innen a Titusnak a második leveléből a 11. verset, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez nem elég. Azt mondja, el kell mondanunk azt is, amit itt ír, hogyha továbbolvassuk, hogy üdvözített minket. Sőt, el kell tudjuk mondani, hogy üdvözített engem. Az üdvösség személyes megtapasztalása hiány, nincsen sem motivációnk, se önbizalmunk, se jogunk, hogy másokat oktassunk, hogy másoknak tanácsot adjunk arra, hogy mi is lenne a helyes. És megint csak visszatérünk arra, amit Pál mond, de mi megtapasztaltuk személyesen az üdvösséget. És remélem, hogy ezt mi is el tudjuk mondani magunkról. Ebből következik, hogy van akkor motivációnk, lehet önbizalmunk, és van jogunk másokhoz elmenni és elmondani számukra, hogy miről szól akár a karácsony ünnepe, hogy hogyan fejeződik be Jézus váltságműve, hogy mit jelent az, hogy térjetek meg, mert elkárhoztok. És Isten biztosítja ezt számunkra. Keljünk már fel tulajdonképpen a kényelmes karosszékünkből, vagy, hogy így mondjam, mert sokan meg nem is az, hogy a kényelmes karosszékünkben ülünk, hanem benne vagyunk a magunk mókuskerekében, futjuk benne a köröket, a kilométereket napról napra, és lehet, hogy hagyni kell, hogy kicsit pörgessen bennünket, aztán úgyis kiesünk, megáll. És nem ebben futni tovább, hanem elkezdeni az Isten szerinti motiváció és az ő szerinte való kép szerint élni. És nem mondjuk, hogy nekem ez nem megy, mert ő tud egészséges önértékelést adni, tud számunkra, amivel szolgálhatunk mások felé. És van jogunk mondani és hirdetni az evangéliumot bárkinek, és bárki bármit is mondjon, mert az Isten bennünket üdvözít. És ezt nem vonhatja kétségbe senki, és innentől kezdve nekünk jogunk van hozzá. Elmenni, sőt kötelességünk, és vinni a hírt másoknak. És Pál elkülöníti az üdvösség alkotó elemeit. Ebben a nagyon szép összetett mondatban, amit épp elég kibogozni, olyan nagyon Páli, beszél arról, hogy miért szükséges az üdvösség, mi a forrása, az alapja, a közvetítő eszköze és a célja. És azt mondja, hogy szükségetek van az üdvösségre, gondoljatok csak vissza, mert szellemileg és erkölcsileg romlottak voltatok ti is, meg én is. Ahogy a görög szöveg írja, azt leginkább úgy lehetne visszaadni, hogy hiányzott az eszetek, meg esztelenek voltatok. Nagyon kedves, meg érzéketlenek voltatok a másikra, meg a magatok dolgaira is. Élvezetek és kívánságok rabjai voltatok, tehát nem ti uraltátok az életeteket, hanem az benneteket, ezek a kívánságok. És azt mondja, hogy az emberi kapcsolataitok hiányval voltak szintén a rendezett jelzőnek, mert gyűlöltek voltatok, és egymást gyűlölők. Ilyen kölcsönös egyetértésben utált mindenki mindenkit, nagyon szépen leírja. Nem úgy, hogy ez is szerette a másikat, meg ő is próbálta elfogadni, nem, hanem azt mondja, hogy gyűlöltétek egymást. És Pál jellemzése szerint a gonoszság és irigység miatt voltatok ilyen kifogásolhatóak. És elég negatív ez a kép, és lehet úgy vagyunk benne, hogy vele, hogy mi kikérjük magunknak. Azért mi jó emberek vagyunk, meg azok is igyekeztünk lenni, még a megtérésünk előtt. De azt azért tudjuk, hogy ha bármelyik, nem kell, hogy mind igaz legyen ránk, ha bármelyik igaz, bármiben ez volt, akkor ugyanúgy szükségünk van az üdvösségre. És nincs olyan ember, akinek ne lenne rá szüksége. És ez az, amit meg akar adni az Isten. Üdvözített minket azért, hogy a függésünket szabadságra cserélje. Hogy ne kelljen semmi mástól függjön az élet, hanem az ő szabadságában tudjunk élni. És miért tette ezt az Isten? Mi a mi üdvösségünknek a forrása, azt mondja, hogy amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, akkor az ő kegyelméből és irgalmából cselekedett. És milyen jó, hogy ilyen hozzánk az Isten, hogy szereti az ember minden hülyesége ellenére. Most a férjem adott ilyen személyes kis ajándékokat a fehérvári kollégáknak, és mondta, hogy miután az egyikük mindig olyan kötözködött, ilyen személyes visszajelzést is pozitívat, meg formálót is próbált írni, és azt írta az egyikre, hogy legyél biztos az üdvösség tudatodban, mert minden hülyeséged ellenére szeret téged az Úr. És mi is biztosak lehetünk benne. Mert nem azt várja el tőlünk, hogy ne bukjunk el, hogy ne hibázzunk. Szeret bennünket, hiszen az ő alkotásai, az ő teremtményei vagyunk. És szeretné, ha ezt a gyermeki kapcsolatot tudnánk vele megélni. És pont ezért, mert az Isten ilyen jóságos, és embert szerető, ezért közbeavatkozott értünk. Utánunk küldte a Földre Jézus, hogy megmentsen a mi reménytelen állapotunkból. És a legnagyobb ajándékot hozta el ezzel számunkra, az üdvösséget. És ez az, amiről nem tudom ki emlékszik, hogy megjelent az üdvözítő, amiről hírt adnak az angyalok a pásztoroknak. Üdvözítő született van ez. Ha ezt megértjük a karácsonyban, akkor mindent megértettünk. A kereszténység ez, az üdvözítő vallás. Nincsen más út, nincsen önmegváltás, nincsen reinkarnáció, nincsen jó ég, mert ennyi hülyesége. Az Isten kegyelme és irgalma, amire szükségünk van. És nem a cselekedeteink miatt tett, de azt is elmondja, hanem azért, mert ő irgalmas. Az Isten irgalma az üdvösségünk forrása, és ez az a forrás, ami táplál bennünket is. Mint ahogyan, ki tudja miért, valahol van ennek a csőszi pataknak is, amit ilyen kicsit nagy mennyire patakkal meg folyónak nevezünk. Van egy forrás, ami még mindig nem apadt el, és igen, kell ez, és az Isten is így táplálja, ez a forrása, az ő irgalma. Az alapja pedig az ő irgalmas cselekedete Krisztusban. Ha Jézus nem születik meg, akkor mi elveszettek maradunk. De elmondja, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És hogyan érthetjük ezt meg, és milyen módon közvetíti számunkra az Isten? Azt mondja, hogy az újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. A lélek által, aki újjászül bennünket, aki megújít bennünket. És az eredeti szövegben egy olyan kifejezést ír Pál, amit már korábban Jézus is használ. És méghozzá Jézus olyan fajta megújulásra használja, ami egy teljesen újjálételt jelent. És kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy nem úgy cselekszik velünk, hogy nagyon feljavít bennünket, aztán megint működünk egy darabig, mint amit sokszor mi teszünk régi háztartási eszközökkel, odaadjuk apukának, hogy még bütyköljen meg, hogy működjön még a robotgép, ilyen túl az, hogy ezt a habot kikeverjük vele, a krémet, vagy a régi bicikli, hanem egy teljesen újat, mintha elmenne és tenne helyette egyet. Ez jelenti, újjászül bennünket. Újat kezd az életünkben, az addigi kitörli, és tiszta lappal újat kezdhetünk az Istennél. Nem csupán megjavított bennünket, mint egy rossz autót, hanem teljesen újjáteremtett. A másik szó az előzőnek tulajdonképpen szinonimája, ez a megújulás. És gondolhatunk arra is, hogy amikor elkezdjük megismerni az Istent, és vágyunk arra, hogy minél többet tudjunk róla, akkor el is szoktuk mondani, hogy egyre több dologban észrevettük, hogy lehet akkor másképpen kéne visszaszólnunk, másképp kéne viszonyulnunk, cselekednünk, és ez a formálódás és megújulás, ahogyan megújul az értelmünk, ahogyan megújul a mi erkölcsi hozzáállásunk másokhoz, önmagunkhoz, a világhoz, erről beszél itt. Az üdvösségünk azt is jelenti, hogy elmondja, hogy Isten igaznak lát bennünket, hogy az ő kegyelméből megigazulva. És ezek mind olyan nehéz teológiai kifejezések, és pont ezért vegyük így részről részre, kicsit szavanként végig. Azt jelenti, hogy többé az Isten nem a bűnöket látja bennünk, és nem bűnösnek nyilvánít bennünket, hanem igazak vagyunk, bűntelenek Jézus halála árán. És mindezekre nézve azt mondja, örökösség vagyunk az örök életnek. És lehet, hogy ez a szép kis teológiai, meg kicsit dogmatikai összefoglalás olyan száraznak is tűnik most számunkra így karácsony második ünnepén, amikor már nem tudom hány vendégségen túl vagyunk is reggel van, de fontos megértenünk, mert elmondja, hogy mi is a lényege, ahogyan itt Pál leírja. Lehet szárazak vagyunk így az év végén, fizikailag, lelkileg. De ilyenkor nagyon lényeges, hogy az üdvösségtudatunk továbbra is erős maradjon, hogy ezt akarja megerősíteni, hogy van üdvösségünk, mert az Isten megtette. És ha mi ezt elfogadjuk, akkor a miénk, és senki nem veheti el tőlünk. És persze a harcainkban önmagunkkal, akár a régi természetünkkel időre elbukunk. De akkor emlékezzünk, hogy az Isten képes minket formálni. Ha képes volt az esztelenneket, az érzéketüneket, és sorolhatnám megváltoztatni, minket is képes megváltoztatni, velünk is képes újat kezdeni. Amikor lemondanánk akár magunkról, lemondanánk a másikról, a közösség tagjairól, mert még most sem fontos nekik eljönni, és még egy telefont sem eresztenek meg, hogy hol a fenében vannak az ünnep alatt, és sorolhatnánk, mert nyilván ott vannak ezek bennünk, akkor jusson eszünkbe, de az Isten képes arra, amire mi emberileg képtelenek lennénk, és van üdvösségünk. Amikor feltesszük a kérdést, hogy emberi életek hogy juthatnak idáig, akár úgy, hogy hogy juthat valaki idáig az érzéseiben, az értékrendjében, akkor jusson eszünkbe, hogy az Isten minket miből mentett meg, hogy milyen változás hozott a mi életünkbe, a mi családunkba. És ha elbizonytalanodnánk, meg azt éreznénk, hogy tulajdonképpen miért is, mi is a mi gyülekezetünknek a célja, és időről időre megfogalmaztunk egy szép összetett mondatban, mi gyülekezetünk célja, és remélem egyszer az lesz, hogy felteszem azt a kérdést, és kórusban hangzik rá vissza a válasz. Mondtuk is, hogy kirakjuk ilyen farmacistával ide a falra, és hogy mindenki tudja, vésődjön belénk. Tehát egyetetoválást nem csinálunk, mert az nem lenne annyira krisztusi, de hogy tudjuk. És ha elbizonytalanodnánk a motivációnkban és a célunkban, akkor tudjuk magunkat emlékeztetni. És nekem, XY-nak, és mindenki helyettesítse be a maga nevét, üdvösségem van. Van motivációm, mert az Isten adja. Van jogom szólni, mert az Isten azt mondja, hogy állj ki alkalmas és alkalmatlan időben, és hirdesd az Úrat, és ne érdekeljen, hogy mások mit mondanak róla. És van, hogy ez azt jelenti, hogy meghallgatom, hogy vigasztalom, hogy bátorítom, hogy akár megfeddem, szeretem, intem a másikat. De nem maradhatunk kényelmesek. Ez az egy, amit nem tehetünk meg. És minden macska kedvelőtől elnézést kérek, Káridát az különösen, de amikor ránézek a macskáimra, és az én édesanyám is szokta gyakran mondani, hogy ezek még semmire kellőnek. Ott tesztenek, betelve az élete, még egy verset is tudnák róla hozni, ami arról szól, hogy a macska nap 24 órájában hol tenderek, hol tundikál, hol éppen ejtőzik csak, de ezt látom. És akkor néha a pincéből zavarom fel őket, néha a kosarukban vannak, néha a láb alatt, és igazából elég érdek ez a kapcsolat, ami köztünk van. Ők elvárják, hogy kapjanak enni, különösebben más dolog nem érdekli őket, még hova legyen lefeküdni, de azt már megoldják nagyjából maguknak, és sok hasznuk azért őszintén szóval nincs, mert még arra sincsenek rákényszerítve, hogy na ők termeljék a napi betegőt maguknak. És bocsánat, hogy ezt a képet használom, de ne mondja már ránk ezt az Isten, amikor ránk éles. Kellett az üdvösség, megkaptátok. Aztán hátradőltök, és innentől kezdve minden jó. Nektek tuti a helyetek, el van rendezve, a többi meg le van ejtve. Nem erre hív bennünket az Isten, hanem ahogy a missziói parancsban is mondjuk, menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népeket. Hol van a többi csőszi? Hol van a családod? Hol vannak a barátai? És magamtól is kérdezhet, hol vannak? Akár akikkel már gimnázium óta jó barátok vagyunk, és tudják, és nyomon követik az életet. És mindenki tudja, hogy magának mi ez, ahol el kell mondania, ahol bizonyságot kell tennie. De ne ez legyen, amit az Isten mondunk, hanem az, hogy igen, bátor, harcos vagy, aki küldök és megy, aki engedelmes, mint ahogy Mária. Különleges volt ő, a nagy fenét, ugyanolyan egyszerű kis zsidó lányka volt, mint a többi utat. Csak tudta azt mondani, hogy legyen a te akaratod szerint, Uram. Történjék velem úgy, ahogyan te megmondtad. Tudta, hogy milyen lesz? Gyereket ülni egy betlehemi istállóban? Szamáron vajudni, meg fölnevelni a messiást? Nem tudta. Fogalma nem volt róla. Hát ott értetlenkedett közelről, még férfi se lát, hogy tudja, hogy ugye, amire szükség lett volna. Nem értette, hogy hogy fog ez megtörténni. De egy dolgot megtett. Engedelmes volt az Istennek. És erre van szükség. Hogy engedelmesek legyünk, és soha ne bizonytalanodjunk el abban, hogy üdvösségünk van. És hogyha ebben tudunk erősek és bizonyosak maradni, akkor én hiszem, hogy az Isten nem fog bennünket nyugodni hagyni, hanem igenis úgy mint amikor a másikat akár finoman, akár néha durvábban reggel érdezgetjük és böködjük, hogy most már kelésnek ideje van, akkor nem lesz nyugtunk, és akarjuk mondani másoknak, és érdekelni fog bennünket, és fájni fog nekünk, hogy mi van a másikkal, hogy elmondhassa ő is ezt magáról, hogy üdvössége van. Érdekem tehát, amit átéltem, amit megértettem, elmondom másoknak a karácsony lényegét és csodáját, és igen, lehet, hogy jelen pillanatban ennek az istentelen, de az Isten képes a változásához mindannyiunk életében, és mások életében is. Így tehát mondjuk ilyen bizonyossággal mi is, amit itt ír Pál, hogy az Isten az ő kegyelméből és irgalmából üdvözített minket, hogy ő újjászülő és megújító fülgője szolgélet által. Így legyen. Amen.